17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Szakmai alapon működő politika mentes szolgáltató kamarára van szükség, reagálta leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszter jelöltje Pap Zsolt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs csütörtökön a Facebook oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politika mentes sététel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, hangsúlyozta a miniszter jelölt. Szakmai alapon működő szolgáltató kamarára van szükség, egy köztestület célja a tagjainak az érdekképviselete szolgálata és a működésükben a segítségnyújtás, fogalmazott Bóna Szabolcs. Pap Zsolt szerdán jelentette be, hogy országgyűlési feladatai miatt lemond a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról, átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön elfogadta az országgyűlési képviselők választásának adatairól szóló közleményét. A bizottság törvényben előírt kötelezettsége a választás eredményének közzététele. A közleményt a jogszabály szerint a Magyar Közlönyben kell nyilvánosságra hozni. Az április 12-i választást követően a jogorvoslatok május 1-én zárultak le. Az országos listán mandátumot szerzett képviselők és nemzetiségi szószólók megbízó leveleit hétfőn adták át az országházban. A Nemzeti Választási Bizottság a csütörtöki ülésén elfogadta a választás eredményéről szóló közleményét, amely a hivatalos jegyzőkönyvi adatok szerint tartalmazza az alapvető névjegyzéki adatokat, az egyéni választókerületi és listán szavazás részletes adatait, továbbá a megválasztott országgyűlési képviselők névsorát, írja a Nemzeti Választási Bizottság. A második legszárazabb volt az idei április 1901 óta, ezt közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Az év negyedik hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 11,26 Celsius fok volt, ami átlag közeli érték, kevéssel maradt el az 1991 és 2020-as évek 11,45 fokos átlagától. Az ország legnagyobb részén 11 és 12 fok között alakult a hónap középhőmérséklete, ennél alacsonyabb értékek csak a fagyzugos helyeken és a magasabb hegyeken fordultak elő. A hónap ugyanakkor rendkívül száraz volt, a csapadék országos átlagban az eddig beérkezett adatok alapján csak 4,1 mm volt, ami 90%-kal maradt el az 1991 és 2020 közötti időszak 4,3 mm-es átlagától. Ezzel a második legszárazabb április és az összes hónapot is figyelembe véve a 12. legszárazabb hónap volt 1901 óta, írja az elemzés. A gazdasági versenyhivatal az elmúlt időszakban több jelentős ügyben is fellépett az utazási és online szállásfoglalási piacon észlelt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, és tapasztalatai alapján gyakorlati tanácsokkal kívánja segíteni a nyaralás előtt álló fogyasztókat, közölte a versenyhatóság. A tájékoztatás szerint a hivatalhoz minden évben növekvő számú panasz, illetve fogyasztói jelzés érkezik a légitársaságok és az online szálláshely szolgáltatási foglalási platformok gyakorlataival kapcsolatban. A versenyhatóság ezért kiemelt figyelemmel kíséri az utazási és turisztikai piac szereplőinek tevékenységét, különösen a nyaralási szezon ideje alatt. A Nemzeti Versenyhatóság javasolja, hogy a nyaralások megtervezése és lefoglalása során a fogyasztók tájékozódjanak az egyes ajánlatok és csomagok pontos tartalmáról, az egyes tartalmi elemek esetleges külön megvásárlásának lehetőségéről és a lehetséges extra költségekről is. Repülőjegyek foglalása esetén érdemes ellenőrizni a podgyász felvitel feltételeit és az ajánlatban foglalt reptéri szolgáltatásokat is, figyelmeztet a gazdasági versenyhivatal.
az időjárásról.
Szombaton napos idő, várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkül zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Hogyan élhet harmóniában a nagy vad és az erdő? Mi is az a természetközeli erdőgazdálkodás és az ökológiai vadgazdálkodás? Ezekre a kérdésekre ad majd választ mai vendégem, dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese.
Kritikus időszak, amíg a csemeték magassága mondjuk ilyen 2 méter alatt van, hiszen a vad körülbelül eddig éri el a csúcshajtást. Az a legproblematikusabb, hogyha egy fejlődő csemetének a csúcshajtása van folyamatosan lerágva, mert akkor nem tud magasságot fejleszteni, magasságot nyerni, és előbb-utóbb megáll a fejlődésben, és vagy egy rosszabb minőségű, rosszabb ágszerkezetű fa alakul ki belőle, vagy pedig minőségi értelemben lesz egy gyengi minőségű fa. Tehát nekünk arra kell koncentrálni, hogy az élőhelye az erdőműveléssel a vadnak megfelelő legyen, és ezt a kettőt kell összehozni. Részint egy alkalmazkodás az erdőgazdálkodás, az erdőművelés részéről, részint alkalmazkodás a vadgazdálkodás részéről, ahol az elsőrangú szempont az erdei ökoszisztéma működőképessége. Ezt hogy tudjuk biztosítani? Részint ugye olyan vadapasztási terveket készítünk, amelyek figyelembe veszik, hogy a vadhatás milyen trendet követ. Hogyha minden évben bizonyos pontokon megnézzük, hogy milyen csemeték fordulnak elő, ezek mennyire rágottak, akkor előbb-utóbb képet tudunk alkotni arról, hogy a éppen aktuális mennyiségű vad, amit kilőttünk, az megfelelő, vagy emelni kell ezt a mennyiséget. Láthatjuk, hogy majd, ha emeljük a vadkilövési mennyiséget, ez a vadhatás előbb-utóbb csökkenni fog, és elérhet egy olyan szintre, ami már az erdő tűrőképességének megfelel, és az erdő zavartalanul tud működni. Ezért nagyon-nagyon fontos a vadászok szerepe. Tehát egy jól vadászó vadász nagyon sokat tud tenni a jövő erdeiért, a jövő erdeinek minőségéért, a jövő erdeinek működőképességéért. Tehát azért nagyon fontos, hogy a vadásztársadalmat meggyőzzük arról, hogy más út is van a vadgazdálkodásban, és ez az út nem rosszabb, mint a hagyományos út.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A vadfajok az ökoszisztéma szerves részét képezik. Ezért fontos dr. Csépányi Péter, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettese szerint, hogy a vadvilág és az erdő kezelése egymással szoros összhangban, ökológiai alapon történjen. A növényevő vadfajok hatással vannak környezetükre, azonban a fák rügyeinek termésének elfogyasztásával és téli kérek hántásával jelentős kárt is okozhatnak az erdőállományokban. Mivel a ZRT által kezelt területeken magas a védettségi arány, továbbá nagy hangsúlyt kap az erdők közjóléti szerepe, így a társaság a nagy vágás területeket kerülő, a kerítés nélküli felújításokat, valamint a folyamatos erdőborítást lehetővé tévő erdőgazdálkodási módszereket alkalmaz. Hogyan lehet harmóniában élni az erdőben maguknak a fáknak és a vadaknak? Mert ugye a konfliktus az valahol ott kezdődik, hogy a nagyvadfajoknak szükségük van élelemre, előszeretettel rágcsálják a cserjéket, a csemetéket, ami gondot okozhat. De hát van egy harmónia is, amikor harmonikusan tudnak együtt élni, ez hogyan valósítható meg?
Ez figyelembe kell vennünk azt is, hogy egy nagy kiterjedésű őserdő állapotokat tükröző természeti környezetben ez mondjuk a civilizációk előtt hogy valósult meg. Ugye alapvetően abban az időszakban az ember relatíve kis hatással bírt ezekre a mai értelemben vadászható állatfajok populációira. Természetesen az ember is vadászott, de az erdők és a különböző vadfajoknak az egyensúlyát részben a nagy ragadozók, részben a különböző természeti jelenségek szabták meg. Most az elmúlt évezredek, évszázadok során ez a természeti környezet nagyban megváltozott. A ember által átalakított területek aránya megnőtt, csak gondoljunk arra, hogy a települések, utak területe mekkora nagyságrendű az országban, és az erdők természetes vegetáció aránya rendkívül visszaszorult. Ugye körülbelül 22%-nyi erdősültségről beszélhetünk, miközben a többi terület, mezőgazdaság, település, stb., ami nem a vadnak az eredeti élőhelye, bár ugye elközött azért a mezőgazdasági területek azért jelentős élőhelyként tudnak viselkedni. De ez az átalakulás, ezt a fajta együttműködést, az egyensúlyt olyan értelemben borította fel, hogy a nagy ragadozóknak, amelyeknek nagy zavartalan területekre van szükség, ezek eltűntek részben, hogy az ember is írtotta őket. A középkorban a farkas medvének a visszaszorítása alapvetően ugye ilyen módon történt meg, és eltűnt az a szabályozó szerep, amit egyébként ezek a fajok betöltöttek, és a jelenlegi viszonyok között, ami ugye mondhatjuk azt, hogy durván egy 100-150 éve térségünket uralja, alapvetően a vadászat az az egyedüli eszköz, amivel ezek a vadfajok szaporodása, ezeknek a populációja korlátozható.
Magyarán itt bocsánat, hogy a szavába vágok, a gímszarvasról, dámszarvasról, őzről, muflonról és a vaddisznóról van szó.
Alapvetően igen. Ők a legkonfliktusosabbak ebből a szempontból, hogy az erdő és a vad viszonyát megítéljük. És visszatérve az eredeti gondolathoz, ugye van egy olyan uralkodó nézet, vagy hát szokták mondani, hogy ha túl sok vad lesz majd, akkor a táplálék hiány ezt majd helyre teszi. Tehát az a probléma, hogy ha már odáig eljutunk, akkor addigra az erdő minősége, az erdő, mint ökoszisztéma nagyon súlyos károkat szenved. Lehet, hogy egy avatatlan szemlélőnek még erdő az erdő, de az a fajta vadhatás, amit egy túlzott vadállomány tud az erdőre gyakorolni, az alapvető változásokat okoz az erdő életében. Eltűnnek lényeges cserje és elegy fafajok, amelyek nagyon fontosak. Megszűnik az erdőben az önfelújulás, csak csemetével lehet az erdőt felújítani, ki kell keríteni területeket, és ez nagyon hátrányosan befolyásolhatja az erdők minőségét, az erdei ökoszisztéma működőképességét. Ami egyébként egyre inkább felértékelődik, különösen ugye a klímaváltozás következtében egyre inkább oda kell figyelnünk, hogy ezek az erdők mennyire képesek ezekhez a változásokhoz alkalmazkodni, és olyan erdei ökoszisztémákra van szükségünk, amelyek stabilak, tele vannak az itteni termőhelynek, klímának megfelelő őshonos faj és cserjefajokkal, és ez a fajta átrendeződés, ez az alkalmazkodás, ez az erdőkre jellemző, rugalmas, alkalmazkodó képességgel végbe mehet. Viszont ez egy olyan nagyságú vadállományra, mondjuk úgy, hogy vadsűrűségre van szükség, ami nagyon közelít ahhoz az ősállapothoz, amiről korábban beszéltem, tehát amikor még egyensúlyban volt a természet és a benne élő vadállomány. Nagyon fontos azt rögzíteni, hogy az erdőnek természetesen része a vad, a vadállomány, de ugyanakkor az érdekei nem előzhetik meg az erdő érdekeit. Ez nagyon rossz lenne egyébként, hisz a vadállomány alapvető életfeltételet az a jó minőségű erdő biztosítja, hogyha ez az erdei ökoszisztéma minőségi értelemben leromlik, stabilitása csökken, ki lesz téve különböző természeti katasztrófáknak, ez nagyon nagy mértékben vissza fog hatni a vadállományra, hiszen az ő élőhelye fog jelentősen megváltozni, pusztulni, és ez közép-hosszú távon visszahat magának a vadfajoknak az élet lehetőségeire, minőségére is. Szóval ezt kell felismernünk, és amit mi szeretnénk megvalósítani, az az, hogy egy ökológiai alapokra helyezzük a vadgazdálkodásnak a működését. Különböző indikátorokat fogunk a jövőben a vadállomány szabályozás alapvető keretei közé beintegrálni, ilyen például a vadhatás monitoring, a csemeték rágottsági indexe. Ez azt jelenti, hogy a vadász területen a Pilisi Parkerdő által kezelt erdőben egy monitoring hálózatot hozunk létre. Ebben két alappont hálózat lesz, egy első rendű monitoring pont hálózat, amiben kerítetlen és kerített terület párokat fogunk vizsgálni. Tehát ez azt jelenti, hogy 12 méteres 12 méteres bekerített terület, mellette pedig egy ugyanilyen nagyságú terület kijelölve, és ezen figyeljük, hogy a kerített területen a vadhatástól mentesen, ott, ahová nem tud bemenni ezekből a vadfajokból egyetlen példány sem, ott milyen növényzet fejlődik, milyen fafajok, milyen cserjék, csemetéi jelennek meg, milyen sűrűségben, arányokban, és ehhez viszonyítjuk a kerítetlen területen megjelent fa és cserjefajokat, és ezek egyet számait. És természetesen figyeljük, hogy ezekből mennyi, milyen mértékben rágott a kerítetlen területen. Ezen felül a másodrendű vadhatás monitoring pont hálózat pedig egy transzekt vonalat jelent, egy ilyen 25 méteres vonalon megszámoljuk azokat a csemetéket, amelyek közelebb vannak ehhez a vonalhoz, mint amilyen a saját magasságuk, és ebből a matematikai megközelítésből kijön, kiszámolható, hogy az adott területre, adott fafajból hány darab, milyen magas, mennyire rágott csemete jellemző, és azt szeretnénk összhangba hozni, megfigyelni, értékelni, hogy ezek a trendek hogy változnak a vad állomány szabályozással összhangban. És ennek az eredménye az lesz, hogy be tudjuk szabályozni a vadállomány sűrűségét, a vadállomány nagyságát egy olyan szintre, amit az erdei ökoszisztéma működéséhez megfelelően alkalmazkodik. Tehát mit értünk ez alatt? Előfordulna az összes olyan fafaj, cserjefaj, ami a kerítetlen területen is jelen van. Ugyanakkor természetesen egyértelmű, hogy a kerítetlen terület nem szolgálhat abszolút célként, hiszen a vadállomány okozta hatás, az szükséges az erdőben, csak ennek a hatásnak nem szabad túllépni egy bizonyos értéket. Tehát a vadállomány a táplálkozásával, a mozgásával, az erdőnek a működéséhez hozzájárul, hiszen bizonyos fafajokat jobban preferál, mondjuk a szarvas vagy az őz, és jobban megrág. Ez elősegítheti olyan fafajoknak a előtérbe jutását, amelyeket kevésbé kedvel, és ennek az egész nagy összefüggésnek van értelme, ezt a természetben az evolúció során így alakult ki. Tehát mi azt szeretnénk a működésünk, a vadállomány szabályozási működésünk alapjává tenni, hogy valójában a természet működését szeretnénk lemodellezni, és azt ilyen viszonyok között lehetővé tenni, hogy olyan vad sűrűség álljon be a vadászterületen, ami egyébként a természetes viszonyokra nagyon jellemző. Hogy ezt mennyire tudjuk ezt az állapotot megközelíteni, ez a jövő kérdése, de mindent meg fogunk próbálni, hiszen ez egy alapvető érdekünk.
Jelen pillanatban nagyobb a vadállomány, mint amit mondjuk az erdő elbír viselni?
Hát ugye ez alapvetően a különböző statisztikákból, illetve a vadászati szakértőknek is a különböző szakcikkeiben megjelenő értékelésből kiderül, és a saját tapasztalatunk is az, hogy általában jellemző az, hogy a vadállomány nagyobb, mint amennyit az erdő tűrőképessége elviselne. Tehát nekünk fontos, hogy ennek az érdekében lépéseket tegyünk. Nem véletlen, hogy sok esetben az erdőfelújítások védelmébe kerítéseket kell építeni. Természetesen az ország különböző erdőterületein más és más viszonyok jellemzőek. Vannak, ahol a helyzet kedvezőbb, van, ahol a helyzet azért durvább. Viszont a vadhatás monitoring kivételével nincs hozzá igazán jó segítség, hogy hogyan lehet ezt a szabályozást valójában jól lebonyolítani. Tehát kell ehhez valami konkrét mérce, egy olyan segítség, amivel azt tudjuk mondani, hogy igen, ez a hatás, ez megfelelő. Eddig ugye a vadállomány szabályozásnak az alapvető mottója az az volt, hogy vadállomány becstést kell végezni. Sokszor ez a becstés az erdőben található fedettség, látási viszonyok miatt nagyon nehézkes. Ugye sok esetben az erdőkben nappal rengeteg ember mozog, a vadállomány zavart, éjszaka aktív, inkább nappal beálló helyeken, sűrűségekben, védett helyeken tartózkodik. Tehát nagyon nehéz megítélni, hogy valójában mennyi vad van az adott területen. És hát Ebből kiindulva, amit egy becslés jelent, ebből nagyon nehéz a valós mértékét a vadállománynak megsatszolni, és ezen a becslésen alapuló kilövést megtervezni szintén nagyon nehéz, és hogyha itt nem megfelelő a kilövésnek a mértéke, akkor ez hosszú éveken keresztül a vadállomány akkumulációjához, felhalmozódásához vezetett, és ennek az eredménye pedig az, hogy a mezőgazdasági kultúrákra, de az erdőre is fokozott vadnyomás nehezedik.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Csépányi Péterrel, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
A szél és én. Olyan súlytalan vagyok itt lent, de felfogni még képtelen, hogy milyen jelentéktelen. Élem a jelent, de nem tudom, hogy mit jelent. Én nem adom fel, utána megyek. Brit tudósokkal levelezem, azt mondják, ne kudakodjak, ne kötekedjek, ne szóljak bele. A hatóság is gyakran felkeres, mert a működésem állítólag illegális, állam ellenes. Nyúlok a csillagok közé, a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Én bámészkodásból szereztem mesterfokú diplomát, itt senkinek sincs munkája, max a csillagoknak van állása. Zoom, 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 a teleszkópomon, zoom, 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 a gombot megnyomom, és gondolatban jó magasra szállok, és a göncöl szekére fókuszálok. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. De mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé, nyúlok a csillagok közé. Tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Tudom, hogy nem lehet, de mégis mind az enyém. Nyúlok a csillagok közé.
Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az OTP Bank NRT több más piaci szereplővel közösen csütörtökön ismét alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságon a lakossági kamatstop rendelet, illetve annak meghosszabbításai miatt, közölte a bank a Budapest Értéktőzsde honlapján. Az OTP közleménye szerint ezen legújabb alkotmányjogi panasz lényegében a 2021-ben bevezetett lakossági kamatstop rendelet ismételten 30-áig meghosszabbító veszélyhelyzeti kormányrendeletet támadja, amelyet a kormány 2025. november 26-án fogadott el. A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstop rendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak alaptörvénybe ütközését. Legutóbb tavaly szeptemberben fordultak hasonló kéréssel a testülethez. Mint írják, a Covid veszélyhelyzetet követően a kamatstop rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet már nem állt fenn. A bankszövetség véleménye szerint a kamatstop gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályos intézkedés, közölte a szervezet. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 80.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en tájékoztatott az oktatási hivatal. Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni a tanulmányaikat, számukra május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram. A rendkívüli felvételi eljárásban érintett tanulók, köztük a 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás eredményeként felvételt nem nyert 1346 diák, az általános eljárásban résztvevők 1,77%-a a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek, közölte az Oktatási Hivatal. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források elosztási arányát. A pártok támogatására fordítandó összeget az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A költségvetésben biztosított összeget az országgyűlési választáson 1%-nál nagyobb támogatást szerző pártok között osztják szét. A pártok az elkövetkező 4 évben a most megállapított arányoknak megfelelően részesülhetnek a támogatásból. A törvény szerint az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át egyenlő arányban az országgyűlésben országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg a választások eredménye alapján a pártra, illetve a pártjelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. A Nemzeti Választási Bizottság döntése szerint a költségvetési keret 25%-át a Tisztelet és Szabadság párt, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, a Mi Hazánk Mozgalom és a Kereszténydemokrata Néppárt között osztják fel egyenlő arányban, írja az MTI. A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként történik. Minden eddiginél egyszerűbben néhány kattintással lehet jövedelemigazolást és nemleges, nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, a dap.gov.hu-n, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel a digitális állampolgárok számára jelentősen egyszerűbbé vált az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az igénylés elindításához az állampolgárnak igazolnia kell a személyazonosságát a digitális állampolgár mobil alkalmazással, az oldalon megjelenő QR kód beolvasásával. Ezt követően a felület listázza az igénylő személyes adatait és adóazonosító jelét, ezt ellenőrizve és elfogadva ki kell választani a felhasználó, mely támogatáshoz igényli az igazolást, végül pedig megadni a bankot, amelytől a hitelt igényli. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. A Digitális Magyarország ügynökség közölte azt is, a jövedelem igazolás az állampolgár adott adóira vonatkozó bevételeit és adatait is tartalmazza. Az igénylést a dap.gov.hu per ügyintézés per jövedelem igazolás oldalon lehet elindítani.
Az időjárásról.
Szombaton napos idő, várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkő zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Csépányi Péterrel, a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével, a természetközeli erdőgazdálkodásról és az ökológiai vadgazdálkodásról. Egyet nem értek laikusként. Régen sem etették az erdőben az állatokat, tehát nem adtak neki külön takarmányt. Most valahogy az utóbbi években azt látom, hogy télen takarmányozzák az erdőkben az állatokat. Hát igen, ugyanakkor önök meg azzal küzdenek, hogy a nagyvadállomány kárt tesz a facsemetékben, nem tud megújulni, mert ugye mindent lerágnak, de egyébként ezt lehet látni a kiskertekben is, hogy az őzeket visszatartani nagyon erős kerítéssel lehet, mert mindenhova bemennek, és a rózsabokortól kezdve minden tövig rágnak.
Igen, azért itt két különböző dologot kell talán ehhez az egészhez hozzátenni. Egyrészt az, hogy mi a saját gyakorlatunkban ezt a vattakarmányozást a minimálisra szorítjuk. Gyakorlatilag vattakarmányozást nem végzünk szabad területeken, tehát azt gondoljuk, az a véleményünk, hogy az erdő tűrőképességének megfelelő vadállomány takarmányozása fölösleges. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, és itt jön a képbe az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás harmonizációja, hogy a Pilisi parkerdőnél törekszünk arra, hogy az erdőállományokban egyre inkább teret nyerjen a folyamatos erdőborítást biztosító erdőkezelés, tehát ezzel ott az örök erdő erdőművelési rendszert értem, ahol vegyes korú, tehát több korú erdők alakulnak ki, változatos fafaj összetételű erdők alakulnak ki. Itt nincsenek ezeken a területeken nagy területű véghasználatok. Ugye ezeknél a véghasználatoknál alakul az ki, hogy a környező szálerdőkben, ahol kevés újírat található, a vadállomány a levágott területeken fejlődő újulatra, csemetékre jár éjszaka táplálkozni. Ugyanakkor az erdő terület nagy részén az idősebb, középkorú állományok alatt pedig nagyon kevés táplálékot talál. Az örök erdő gazdálkodás során nem alakítunk ki vágásterületeket, mindenütt van idősebb fa, középkorú fa, fiatal csemete, tehát az egész erdőállományban folyamatosan van a vad számára elérhető táplálék. Tehát ez a fajta erdőgazdálkodás abban is segít, hogy a vad élőhelye erdőművelési szempontból legyen megfelelőbb, több táplálékot biztosít ez a fajta erdő, több helyen mindenütt rendelkezésre áll az újulat. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy itt a csemeték az árnyalás alatt lassabban fejlődnek, mint hogyha nincs fölöttük idősebb fa, tehát több ideig ki vannak téve a vadrágásának. Azt mondhatjuk, hogy ez a kritikus időszak, amíg a csemeték magassága mondjuk ilyen 2 méter alatt van, hiszen a vad körülbelül eddig éri el a csúcshajtást. Az a legproblematikusabb, hogyha egy fejlődő csemetének a csúcshajtása van folyamatosan lerágva, mert akkor nem tud magasságot fejleszteni, magasságot nyerni, és előbb-utóbb megáll a fejlődésben, és vagy egy rosszabb minőségű, rosszabb ágszerkezetű fa alakul ki belőle, vagy pedig minőségi értelemben lesz egy gyengébb minőségű fa. Vagy pedig akár el is pusztulhat, hogyha a rágás annyira folyamatos, hosszú távon nem tud megnövekedni, és el fog pusztulni. Tehát nekünk arra kell koncentrálni, hogy az élő helye az erdőműveléssel a vadnak szintén megfelelő legyen, és ezt a kettőt kell összehozni. Részint egy alkalmazkodás az erdőgazdálkodás, az erdőművelés részéről, részint alkalmazkodás a vadgazdálkodás részéről, ahol az elsőrangú szempont az erdei ökoszisztéma működőképessége. Ezt hogy tudjuk biztosítani? Részint ugye olyan vadapasztási terveket készítünk, amelyek figyelembe veszik, hogy a vadhatás milyen trendet követ. Hogyha minden évben bizonyos pontokon megnézzük, hogy milyen csemeték fordulnak elő, ezek mennyire rágottak, akkor előbb-utóbb képet tudunk alkotni arról, hogy a éppen aktuális mennyiségű vad, amit kilőttünk, az megfelelő, vagy emelni kell ezt a mennyiséget. Láthatjuk, hogy majd, ha emeljük a vadkilövési mennyiséget, ez a vadhatás előbb-utóbb csökkenni fog, és elérhet egy olyan szintre, ami már az erdő tűrőképességének megfelel, és az erdő zavartalanul tud működni. Ezért nagyon-nagyon fontos a vadászok szerepe. Tehát egy jól vadászó vadász nagyon sokat tud tenni a jövő erdeiért, a jövő erdeinek minőségéért, a jövő erdeinek működőképességéért. Tehát azért nagyon fontos, hogy a vadásztársadalmat meggyőzzük arról, hogy más út is van a vadgazdálkodásban, és ez az út nem rosszabb, mint a hagyományos út.
De erre látnak esélyt, hogy meg tudják őket győzni?
Azt gondolom, igen. Tehát, mint ahogy az erdőgazdálkodásban is lassú, de folyamatos változás van, mindig próbáljuk a legújabb és a legjobb gyakorlatokat lemodellezni és beintegrálni, úgy a vadgazdálkodásban is van erre remény. Ezzel a példával szeretnénk abba az irányban példát mutatni a gyakorlati vadgazdálkodóknak, más erdőgazdálkodóknak is, akiknek van hatása a vadgazdálkodásra, hogy milyen utat is lehetne követni a jövőben ahhoz, hogy ez a fajta konfliktus helyzet, ez a jövőben ne konfliktus helyzet legyen, hanem egyre inkább egy kölcsönös egymásra épülés és egy kölcsönös segítség a gazdálkodás során. Tehát egy jó, egészséges vadállománynak az alapja a jól működő, egészséges erdő, és fordítva is igaz ez. Ez egy kölcsönös függés egymástól, és hogyha valamelyik nem megfelelően működik, akkor annak a másik biztos, hogy a kárát látja. Tehát ebben az értelemben nekünk nagyon, nagyon fontos, hogy megfelelő ismeretterjesztést folytassunk ebben a kérdésben.
Azért nincsenek könnyű helyzetben, mert ugye a társaságuk által kezelt területeken ugye magas a védett területek aránya. Tehát itt azért akár milyen beavatkozást nem lehet elvégezni.
Igen, hát pontosan az örökerdő gazdálkodás, az örökerdő üzemmód, az egy nagyon jó válasz arra, hogy a természetvédelem alatt álló területeket hogyan lehet a legoptimálisabban kezelni. Természetesen, ha természetvédelemre gondolunk, akkor szükség van bizonyos mennyiségű kezeletlen területekre, általában olyan helyeken, ahol nagyon öreg, nagyon idős erdők vannak. Aztán a területek zömét természetközeli módon is lehet és kell is kezelni. Erre például egy nagyon jó megoldás az örökerdő üzemmód. Ez szintén egy folyamatos borítás jelent. Tehát mindenütt van nagyfa, mindenütt van erdőkép, ugyanakkor ez a fajta erdőművelés természetesen faanyagot is szolgáltat a társadalomnak. Tehát megvannak azok a megfelelő válaszok ezekre a problémákra, amelyeket be lehet nyugodtan vetni.
Jól értelmezem, hogy önöknek ugye a célja az, hogy elsősorban az erdőfelújítást az kerítés nélkül oldják meg. Tehát, igen, hogy egy olyan erdőgazdálkodási módszert alkalmazzanak, amivel ugye folyamatos az erdőborítás, és hát kerülik a nagyvágás területeket. És pontosan ezért kell ehhez egy megfelelő vadgazdálkodás is, mert ezt csak akkor tudják elérni, hogyha megfelelő a vadlétszám, és annak a károkozása az nem haladja meg azt, ami még elviselhető.
Így van, pontosan, nagyon szépen összefoglalta ezt a dolgot. Természetesen erre törekszünk. Kerítések mértékének csökkentésére, és az a cél, hogy lehetőleg sehol ne legyen kerítés. Természetesen mindig vannak olyan szituációk, ahol mondjuk egy fiatalos, tömbbe ékelődő erdőfelújítás, ahol lehet, hogy mégiscsak kell kerítés, még a nagyon alacsony vadsűrűségnél is építeni, de ez gyakorlatilag a főszabályt nem rontja le. Tehát, hogyha alapvetően kerítések nélkül felújítható az erdő, akkor nagyjából rendben van a dolog, és természetesen oda kell figyelni arra, hogy a benne élő vadállománynak lehetőleg az erdőgazdálkodás normális élőhelyet biztosítson, és ez így teljesen kerek tud lenni.
A klímaváltozás azért feladja önöknek a leckét, ugye? Mert nehezebb a klímaváltozás miatt egy jól működő és egészséges erdei ökoszisztémát fönntartani jelen helyzetben, ugye? Nagyon
igen, tehát
a
ez egy még egy plusz problémát jelent, ugye? Mert ugye korábban, mondjuk 30-40 évvel ezelőtt nem volt ennyi aszályos időszak, tehát mondjuk az erdőben a különböző újulatok fejlődését elsősorban a vad tudta befolyásolni negatív értelemben. Most viszont nem csak a vad, hanem mondjuk a hosszantartó aszályok is csömeték elszáradhatnak a vízhiány miatt. És hogyha ez a kettő összeadódik, az már nagyon-nagyon súlyos károkat okozhat. Tehát most aztán igazán szükség van arra, hogy legalább a vadállomány, amivel szemben, vagy amivel valamit kezdhetünk mi emberek okos megoldásokkal, akkor legalább azzal kezdünk valamit, hiszen azt nem tudjuk megállítani éveken belül, hogy ne legyenek aszályosabb időszakok. Tehát ezzel mindenképpen foglalkoznunk kell a jövőben.
Ugye azzal kezdtem a beszélgetésünket, hogy egy komplex erdő- és vadgazdálkodási koncepció van kidolgozás alatt. Elindulnak a folyamatok, monitoring, akkor ha megvannak az eredmények, és látják az eredményeket, és egy olyan koncepciót alkottak meg az eredményeket látva, ami hasznosítható, ez mint a projektként szolgálhat? Tehát akár igen, utána igen, az egész igen. országot lefedheti ez a projekt?
Igen, én úgy gondolom, hogy mindenképpen mintaként szolgálhat. Az örökerdő gazdálkodás bevezetésében is a Pilisi Parkerdő országosan úttörő szerepet játszott, és több ezer szakember látogatót fogadtunk az elmúlt 15-20 évben ebben a témában. És ennek az örökerdő gazdálkodás bevezetésének valamilyen szinten része a vadállomány, a vadsűrűség csökkentésével kapcsolatos tennivalók részletezése is, hiszen az örökerdő üzemmódnak a bevezetése azért függ a vad sűrűségtől, tehát túl magas vadsűrűség esetén azért az örökerdő üzemmód nagyon nehezen alkalmazható. Tehát mindig ez a téma korábban is feljött, és erre akkor is megpróbáltunk már megfelelő válaszokat adni. Ami most új és fontos, hogy ennek egy lényeges eleme lesz, illetve egy nagyon hatásos eszköze lesz a vadhatás monitoring, mert eddig egy kicsit a sötétben tapogatóztunk, tehát voltak időszakok, amikor úgy éreztük, hogy igen, a vadállomány sikerült valamilyen mértékben konszolidálni az erdő állapotához, aztán pár éven belül kiderült, hogy azért még sincs olyan kedvező helyzet, tehát mindig egy ilyen bizonytalanságot éltünk meg. Most a vadhatás monitoringgal úgy gondolom azoknak a felvett adatoknak a statisztikai kiértékelése és az éveken át húzódó trendje fogja igazán segíteni annak a megállapítását, hogy többet kell hasznosítanunk a vadállományból, tehát több vadat kell kiemelnünk az állományból, vagy pedig megtarthatjuk azt a szintet, amit eddig az elmúlt években hasznosítottunk.
Kézzelfogható adatok, eredmények mikor lesznek a kezükben?
Hát azt gondolom, hogy azért egy pár évnek el kell telni. Ugye minden statisztika alapja azért az, hogy legyen egy pár éves adatfelvételezés, és ezeket összehasonlítva a vadapasztási számokkal tudunk majd olyan eredményekről beszámolni, hogy hova megy ki ez a folyamat, hova jut ki ez a folyamat. Ezt azért látni kell, meg tudni kell, hogy tőlünk nyugatra, északra, tehát Csehországban, Ausztriában, Németország különböző tartományaiban léteznek már régóta ilyen vadhatás monitoring módszerek, és ezeket azért általában sikerrel alkalmazzák. Segít abban, hogy megfelelő vadsűrűség alakuljon ki ezeken a területeken.
Társadalom tájékoztatása, szemléletváltás, mert ugye most azért azt lehet látni, hogy inváziós halak esetén készítettem nemrégiben interjút Takács Péterrel, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával, és ő mondta mindig, hogy amikor ugye az inváziós fajokat, halakat kimennek lehalászni, hát akkor aztán kapnak hideget, meleget, hogy haj, szegény halak, és mi lesz velük, és miért kell megölni őket, stb. Stb. Szóval ilyen szempontból a társadalom felkészítését, hogy azért, mert mondjuk csökkenteni kell a vadállományt, az nem jelenti azt, hogy most ez negatív dolog.
Igen, ez nagyon nehéz. Sokszor a város lakó ember annyira eltávolodott a természettől, hogy olyan kérdések is felvetődnek benne, ami mondjuk 20-30-40-50 évvel ezelőtt általában nem vetődött föl. Igen, nehéz azt megmagyarázni sokszor, hogy bizony vadászni kell, és hogy a vadászat mennyire fontos a jövő szempontjából. És itt nem az áll a középpontban, hogy egy vad elejtése, hanem az erdőnek, a természeti környezetnek az érdekeit kell elsősorban szem előtt tartani. És hogy ez egy elkerülhetetlen dolog, ezt valahogy okosan meg kell tudni magyarázni az embereknek, tehát ne ellenséges módon viszonyuljanak vadászattal szemben. Egy ilyen társadalomban általánosan uralkodott nézet, hogy ez egy úri passzió, de azt gondolom, hogy a vadászat a jövőben egy olyan alázatos szolgája lesz a természet és az erdők védelmének, ami kihagyhatatlan, enélkül nem fog sikerülni az alkalmazkodás akár a klímaváltozáshoz, vagy akár az erdők egyre inkább felértékelődő ökoszisztéma szolgáltatásai, az erdők kulturális, rekreációs szolgáltatásai, ezek hosszú távú biztosításának az egyik nagyon fontos sarokpontja a vadászat, a megfelelő mértékű vadászat. Enélkül nem lesznek egészséges erdeink. Tehát ezt azt gondolom, hogy megfelelő edukációval, közösen az erdész, vadász, természetvédelemmel foglalkozó szervezeteknek ezt mindenképpen ezzel foglalkozni kell, ennek a megfelelő kommunikációjával.
És akkor visszacsatolok arra, amit a legelején mondott, hogy egészséges erdő nélkül nincs egészséges vadállomány. Tehát, hogyha nem lesznek erdők, ahol a vadak éljenek, akkor nem lesznek vadak se egy idő után.
Igen, bár probléma, hogy mire ez nyilvánvalóvá lesz, nagyon sok kár tud az erdőben történni. Az már nagyon nagy mértékű leromlását okozhatja az erdőnek. Amikor a vad állomány különböző leromlási jeleket mutat, ahhoz az erdőben már annyi minden probléma, kár történik, hogy az szinte megfizethetetlen, ez az én véleményem. Tehát nem szabad megvárni azt, hogy ez előálljon. A vadnak az a jó, hogyha nincs túl sok, nem zavarják egymást, megfelelő táplálék, búvóhely van, nincs a fajon belüli stressz szint túl magasra állítva, ehhez pedig egy megfelelően alacsony sűrűségű populációnak kell élni egy adott területen. Ez pedig a mai magyarországi viszonyok között csak kizárólag a vadászattal lehet beszabályozni, mással nem.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a Pilisi Parkerdő ZRT vadvilág kezelési koncepcióját ismerhették meg.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan hozzák kollégáim a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Így búcsúzom, köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Nem kavarog a hangod, dudolva kering és vágtat. Mert ha nem is vagy ébren, akkor is hajszol utánad. Pont ugyanaz a hallgatat, napba ford végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek űri kékét, mint bárki másnak. A végüket fogjuk a parton, minden boldogan éles, a baj messze csatangol. Pont ugyanaz a hallgatag napba ford végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek, tűri kékét, mint bárki másnak. Én